tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.
Hát a forintról cikkezik a Magyar Gazdasági Sajtó, és van is rá oka, mert 410 forintot nyaldossa.
Most állunk jobban, 480-23 fillér, már egy 50-nel rosszabb, 50 fillérrel rosszabb, mint volt reggel, amit elkezdtük.
De ez kinek fáj?
Mindenkinek.
Köszönjük. És most
zene.
De ennél cizelláltabb választ remélünk Németh Dávidtól, a KNTH Bank vezető elemzőjétől. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Kezdjük a nyertesekkel, ha már a kollega megelélegezte így, hogy...
Kezdjük azzal, bocsánat, majd nem, azt én tudom, hogy mivel kezdjük.
Addig kávézok, jó beszélgetést kívánok,
hogy
sziasztok!
Van-e bármilyen egyéb oka amellett, hogy volt egy kis para a piacon, a tegnapi extra gyengülésnek, tehát hogy elszakadt a pertlés, átmentünk a 400-on, láttatok-e valamit?
Nem láttunk különösebbet, főleg ez volt ez a piaci hangulatromlás, a földgázár emelkedés, ez rontja a magyar folyófizetési mérleget, hiszen nagyon nagy az energiafüggőségünk, úgyhogy ezek a negatív trendek azok, amik a forintot jobban megütötték, és hát továbbra is az, hogy mondjuk a Cseh Nemzeti Banknak rengeteg devizatartaléka van, és gyakorlatilag odaállt és fogja az árfolyamot, illetve hát így a régióban minket nem szeretnek továbbra sem, tehát nagyon jó lenne, hogyha látnánk egy olyan az EU-s megállapodás az elsősorban, ami ebben segített, egy olyan deviza, stabil deviza beáramlást az országba, ami a finanszírozási képességét javítana az országnak, és akkor ezáltal ez a nagy euró vételi nyomás, ami a gazdaságból érkezik, az is ezáltal enyhülne.
No, azt mondta itt a, nem, azt mondta itt a Gede kollega a lapszemle alatt, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogyha meg tudnánk állapodni az Európai Unióval, az 20-30 forint erősödést jelentene az euróval szemben. De szerinted is benne van egy ekkora lauf ebben a brutál árfolyamban?
20-30 forint az tényleg elég sok, de látva azt, hogy azért általában nagyon negatív a forinttal szembeni hangulat, akkor ezek a pozíciók, ha záródnak, akkor az is hathat egy plusz lendületet, akkor átmenetek a forint erősödésnek. Hát itt mondjuk az is kérdés, hogy 410-ről indul el ez a 20-30 forint.
Pont erről beszéltünk, igen.
3,95-re, tehát lassan, mert oda jutunk, hogyha bejön ez a 20-30 forint, akkor jutunk vissza a 400-ra.
Pont, ugyanezt mondtuk erre, hogy egyelőre, miután folyamatosan romlik a helyzet.
Egy brancs maguk.
Már lassan az örömünk is megkérdőjeleződik.
Egy brancs maguk. Na, de van, akinek jó-e ez, hogy 400 forint az euró, nyilván annak, akinek van eurója, és azt nem 400 forinton vette.
Hát akik jó, persze, például a jegybanknak is nagyon jó, hogy még korábbról, amiket megszerzett devizatartalék, azoknak az átértékelése az javítja a jegybanknak az eredményességét, hiszen itt magasabb árfolyamon tud leváltani a piacon, hogyha éppen kell, vagy a kormány számára, hogyha hozzá akar férni valamennyi devizához. Úgyhogy neki mindenképpen ez egy jelességet jelent. Meg hát természetesen azoknak, akik mondjuk régről sok-sok devizával rendelkeznek, és akkor most, hogyha importjuk van, akkor még abból tudják azt szedezni, és nem ennél a magas árfolyamnál kell leváltaniuk. Nekik ez mindenképpen jó. De
vagy azoknak, akik
Igen, tehát a igazi szomorú hír az nem magyar embereknek leginkább jó, vagy hát lehet olyan magyar persze, aki külföldön dolgozik, és akkor
van euróbevétele,
kapja fizetését.
És hazautalja a családnak, akkor azok most így jól járnak. De a külföldieknek.
Akarnak jönni, és mondjuk vagy itt nyaralnak, persze, nekik részben jó, mert azért az infláción keresztül mennek fel az árak, tehát valamennyi átmegy így is az ő számláikra is, hogyha itt költenek, ugye akkor az éttermi számlák, a szállodaszámlák azon magasabbak, de nem annyival megy föl, legalábbis így 3-4 hónap alatt nem annyit, mint mondjuk amennyit a deviza leértékelődik. De itt leginkább például, hogyha külföldről akarnak venni egy ingatlant, egy házat, egy tech, egy termőföldet, stb. Tehát itt az egész ország folyamatosan leértékelődik, és hát nekik sokkal olcsóbb, egy versenyelőnyük van ezáltal a magyar emberekkel szemben, hogyha ugyanazért a földért vagy ingatlanért szállnak.
Mi a helyzet az exportőrökkel? Ugye az import oldalt azt tudjuk, hogy drágul az alapanyag, beépül az inflációba az gáz, tehát import oldalon talán semmi pozitív volt, nem tudunk emellé a jelenség.
De az ment a kommunikációba, hogy a kormánynak érdeke mesterségesen alacsonyan tartani a forintot, forint árfolyamát az euróval szemben, mert hogy az jót tesz az exportnak, az pörgeti az exportot.
Ez igaz?
Hát azért ez részben lehet igaz. Nagyon sok magyar exportáló cégnek magas az import igénye. Például az import magas energiaigényes ágazatoknál, és elég például, hogyha egy műtrágya készítésre gondolunk, hogy ennek mekkora az energiaigénye, ott azért nagyon nem jó dolog, hogy gyengül az árfolyam, hiszen akkor ezáltal még drágább lesz ennek az előállítása. De hát rengeteg ugye, cégnek nagyon magas a nyersanyag függősége, stb. Tehát átlagosan Magyarországon azt szoktam mondani, hogy olyan 40-50% körül van az import hányada az exportnak, tehát így kapásból a felét azt el is bukják az árfolyam gyengülésnek. Illetve hát ami nem jó, hogy nagyon hirtelen mozog az árfolyam, nagyon sokat, tehát erre azért az exportőrök nem tudnak fölkészülni, ugye ők is próbálják stabilizálni az árfolyam kitettségük kockázatát, ugye előre próbálnak fedezeti ügyleteket kötni, tehát amikor egy hirtelen nagyon sokat megy, akkor egy idő után már rövid távon nem tudnak profitálni abból, hogy még gyengül az árfolyam, mert már előre lefedezték a következő 3-4 hónapnak a kitettségét. Aztán persze hosszabb távon, utána megint ebből nominálisan lesz egy bevétele, csak itt mindig azért óvatosan kell ezzel bánni, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most sokkal jobb lett az exportőröknek a hatékonysága, mert több profitot, vagy nagyobb lett az árbevételük, ez csak nominálisan ugye az eladott euróból akkor több forintuk származik. Úgyhogy ez nem egyenlő azzal, hogy akkor a magyar exportágazat az egyértelműen hatékonyabbá vált, és versenyképesebb a nyugati országokhoz képest. Egy ilyen átmeneti segítségnyújtás van, csak hát ehhez akkor mindig folyamatosan brutális mértékben segíteni kell a folyamat, ami meg nem jó.
Igen, az utolsó kérdések egyike lehet az. Nem, még előtte az, hogy egy csomó magyar országon tevékenykedő külföldi cég van. Nekik jó ez az alacsony vagy gyenge forint, hiszen nekik a termelési költségük, ha mondjuk forintba fizetik a béreket, a bevételeik meg euróban vannak, az jó, nem?
Hát ez a része, ez jó, ott azért azt is meg kell majd nézni, hogy mennyivel fognak fölfelé menni a bérek, mert hogyha gyengül az árfolyam, megy fölfelé az infláció, akkor azért ez egy feszültséget tud generálni a munkaerőpiacon is, hogy az emberek is szeretnének megélni, és hogyha egyre kevesebbet tudnak vásárolni, és már nem jut a élelmiszerre, meg mondjuk az energiára, hogy fűtsenek télen, akkor azért kénytelenek emelni a béreket is, úgyhogy nem feltétlen nyernek meg mindent, de alapvetően persze az egy segítség a nyugati vállalatoknak, hogy itt a munkabérköltség egy ilyen feszes munkaerőpiacon akkor most elkezd csökkenni, és hogy például amikor az EU a 2008-9-es válság volt, akkor ezt is hoztuk fel egyik legnagyobb problémának a görög-olasz gazdaságokkal kapcsolatban, hogy nagyon drága volt, és nem tudták leértékelni a devizát, hogy ezt az egyensúlytalanságot, a túlértékelt árfolyamokat kiigazítsák. Hát nálunk most bőven megtörtént.
Igen. Akkor az utolsó, hogy az ilyen lecsúszó, folyamatos, masszív gyengülésnél lehet-e bármilyen fogódzót találni arra vonatkozóan, hogy meddig tarthat ez? Tehát ez nem egy ilyen sokszerű, hogy volt egy adatközlés, vagy éppen rossz lett a költségvetési hiány, vagy a folyóhiány, vagy mit tudom, és attól gyengültünk, és akkor vannak határok, tudjuk, hogy az körülbelül meddig tarthat, hanem ez ilyen szép, masszívan megy előre. Nem tudom, hogy van-e ilyen ötlet nálatok.
Hát ötlet mindig van, ugye itt kell.
Aztán vagy úgy lesz, vagy nem.
Igen, hogy mit gondolunk, hogy meddig lesz háború, hát ugye ezt könnyű megmondani, aha, hova mennek föl a nyersanyag, és főleg így itt a gázár, ez az energiafüggőségünk, ez rövid távon nem fog megszűnni, tehát innentől fogva ez egy külső adottság, ami befolyásolja, hogy akkor ezek a piaci energiaárak és ellátottság hogyan alakul. Aztán hát kellene tudni az EU-s forrásokkal kapcsolatban, hogy lesz-e megállapodás most már tényleg, vagy nem lesz. Hogy rengeteg olyan eleme van, ami óriási bizonytalanságot hordoz magába, arról nem beszélve, hogy ott van, hogy a Fed mennyit fog emelni, az Európai Központi Bank mennyit emel, jön a recesszió, nem jön, tehát hogy itt nagyon sok bizonytalanság van most a piacon egyelőre, amit így látunk, ez a nagyon masszív, hogyha technikai szempontból nézzük, egy nagyon masszív gyengülő trend csatorna, aminek most egyébként ez a 408-410 pont a teteje, uh-huh, és az alja az meg most már kúszik fölfelé, és ugye ilyen 398 környékén van, tehát egy ilyen 10-12 forintos sáv így csúszik felfelé, és ebből nem tud kitörni a forint. Ott június végén volt rá esély, amikor a jegybank beemelt egy nagyobbat, így az alapkamatban, és lementünk 94-re, ott, akkor éppen a környékén volt a csatorna alja. Hogyha ott tudtunk volna maradni ezen a 93-95-ös tartományban, akkor technikailag azért az jól nézett volna ki, hogy meg tud állni ez a folyamatos gyengülés. Hát egyelőre most csak arra várunk, hogy egyáltalán egy stabilizálódás, egy oldaladás el tudjon.
Tetőzés valami. Uh-huh. Igen, Dávid, igen. Köszönjük szépen az elmondottakat, jó munkát, szép napot neked.
Köszi szépen, szia. Nektek is. Sziasztok.
Németh Dáviddal, a KNH bankvezető elemzőjével beszélgettünk.